Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.
Folytatódik a Monitor délután a Trend FM-en. Ez egy nagyon izgalmas téma, majd kérem a segítséget Bakos Balázsnak, az ÚS Magyarország Kft. Ügyvezető igazgatójának, társalapítójának, hogy segítsen eligazodni. Mert ugyan találkoztunk mi már körülbelül 2 évvel ezelőtt, ugye?
Igen, így van.
Akkor talán az SAP leginnovatívabb fiatal felfedezettje, vagy cége?
Igen, díjat SAP leginnovatívabb cége díjat kaptuk abban az évben.
És azóta mi történt veletek?
Hát köszönjük szépen a kérdést. Tavaly évben, 21-ben megkaptuk a Deloitte-tól azt a díjat, hogy az 50 leggyorsabban növekvő cégek közé soroltak bennünket. Van a Deloitte-nak egy olyan díja, amit úgy hívnak, hogy Deloitte Technology Fast 50. Ez egyik komoly eredmény, amit elértünk tavalyi évben. És erre azért is vagyunk büszkék, mert hogy a cégcsoport egy venture builderként definiálja magát.
Na itt kell majd magyarázat tőled.
Igen. Venture buildernek hívjuk magunkat, ezt szokták az angol száz területen startup stúdiónak is nevezni. Ez azt jelenti, hogy egy cég egyszerre több portfólió céget, startup céget épít, és ezt úgy teszi, hogy több mindent nyújt. Tehát nem csak mint egy tradicionális venture capitalist tőkét nyújt, természetesen tőkenyújtás is benn van a szolgáltatások között, hanem feltűrjük az ingujunkat, és beszállunk komolyan a szakmai munkában az első időszakban a cégnek az építésében, és az alapítókat még abban is segítjük, hogy minél érettebb legyen a cég, befektető érett legyen.
De hát még nem érettek, mert fiatalok, mert startupok, ugye? Itt jöttök ti a képben?
Ez egy nagyon jó kérdés egyébként. Mi nem a csillogó tekintetű egyetemről frissen kijövő alapítókat keressük, hanem azokat az embereket, akik már üzleti tapasztalattal rendelkeznek. A cégcsoport felhő alapú, gyorsan fejlődő technológiai cégekre fókuszál, és az az érdekes kombináció, hogy mi mindig olyanokkal társulunk, akik üzleti tapasztalattal rendelkeznek, tehát rendelkeznek már akár 10-20 éves tapasztalattal, és itt egy érdekes adatra hívnám fel a figyelmet, hogy a Harvard Business Review megvizsgálta azt, hogy a leggyorsabban növekvő cégek esetében az alapítóknak mi az átlag életkora.
28-30, nem?
Nem, 45 év.
Mekkora tévedés? Igen, mert a hírekben mindig az ilyen nagyon fiatal csikók kerülnek, ugye, akik hirtelen lesznek unikornisok.
És persze vannak erre példák, hogy ott van például a Facebook, de hogyha valaki megnézi mondjuk a Teslát, vagy az Amazon, tehát Elon Muskot, vagy Jeff Bezost, akkor ők is a 30-as éveikben indították egyébként a céget. Tehát mi azt látjuk, hogy bizonyos típusú cégekhez, mi egyébként a B2B-re szakosodtunk, tehát amikor felhő alapú szoftvert, mint szolgáltatást értékesít a cég egy másik cégnek, ott azokban az esetében nagyon nagy előnyt jelent, hogyha valakinek már több éves tapasztalata van, egy iparágat jól ismer, és mi pont arra fókuszálunk, hogy az alapítók, azok üzleti tapasztalattal rendelkeznek, és az iparágat jól ismerik. Mi meg azzal egészítjük ki, hogy egyébként ismerjük azt, hogy hogyan kell egy felhő natív szoftverüzletet felépíteni. Ez a cégnek a specialitása.
Tehát ezt adjátok hozzá. Tehát igen. Legyen tapasztalat, legyen sikeres, legyen jó terméke, jó szolgáltatása, bizonyított már.
Igen.
És ti egy dimenziót tudtok akkor nyújtani, nem?
Igen. Tehát mi egyrészt adunk tőkét is az indulásnál, mi kifejezetten a korai stációra fókuszálunk. Tehát arra, amikor már valaki elindította az üzleti ötletét, csinált kezdetleges ilyen tárgyalásokat potenciális vevővel, van egyfajta piackutatása, üzleti terve, mert ugye aki az alapító, ő abból a szektorból jön, és mi azzal szállunk be, tőkével beszállunk, illetve azzal szaktudással, hogy kell megépíteni egy első jó szoftverterméket, ami egyébként a felhőből működik, és azt, mint szolgáltatást lehet majd más cégeknek adni. Ez a második pillére a támogatásunknak, a harmadik pedig az, hogy mivel ezek az emberek üzletileg tapasztaltak, de nem biztos, hogy egy technológiai startupot, egy felhő startupot csináltak, hogy abban is segítünk, hogy ezeknek a különböző stációja hogyan néz ki, hogyan kell befektető éretté válni, tehát hogy tőkeemeléseket sikeresen tudjanak.
Hát lehetek én nagyon jó sofőr, tehát abban segítetek, hogy egy Forma 1-es autót is tudjak vezetni.
Igen,
ugye?
Igen.
Világos, és ez a pályát is adjátok, meg adjátok akkor a körülményeket is. Oké, akkor azt értjük, hogy a venture building az mit jelent, vagy hát nagyjából értjük. Az ír listára, az hogyan kerültetek rá?
Az ír listán a Deloitte két dolgot néz. Egyrészt csak olyan céget rangsorol, ahol komoly K plusz F tevékenység van, tehát fejlesztenek, termékeket hoznak létre. Ez az egyik szempont. Tehát ha valaki csak másnak egy terméket eladja, azzal nem lehet felkerülni, mert ez kifejezetten a gyorsan növekvő technológiai cégeket vizsgálja. A másik szempont pedig az, hogy megnézik a hivatalosan is publikált adatokból, hogy a cég milyen gyorsan növekedik. Itt a bevételt nézik egyébként tisztán csak. És itt például a mi cégcsoportunk az elmúlt két évben a pandémia során meg háromszorozta az árbevételét.
És nem csak Budapesten vagytok,
ugye? Nem csak Budapesten, hogyha a cégcsoportot nézzük, akkor itt Budapesten vannak a műszaki szakemberek, tehát akik fejlesztők, a technológusok, itt van a technológiai bázisok. Igen, viszont az kapásból az elején már eldöntöttük, hogy mi szeretnénk az angol száz piacra koncentrálni. A legelején már létrehoztuk az irodát, igazából oda is raktuk a cégnek a hivatalos központját, és mellette egyébként tavaly nyitottunk még egy angol irodát is, mert az ír piacról kiszolgáltuk már az angol piacot is, viszont azt láttuk, hogy nagyon szépen növekszik, és hogy már ott is legyen irodánk.
Ez lehet, hogy más nem érdekel, de engem most nagyon. Hogy azt hogy határoztátok el, hogy akkor nekünk az angol piac? Miért pont az angol piac? Ott láttatok egy olyan lehet, ott volt egy olyan szürke zóna, ahol rá lehetett tenni ezt a venture building tudást? Úgy éreztétek, hogy sok cég van, igen, akinek szüksége lehet erre a tudásra?
Igen, tehát mi azt láttuk, hogy induláskor, hogy tehát két dolog volt a fejünkben. Egyrészt nekünk nagyon tetszett az izraeli modell, hogy amikor ott csinálnak egy céget, akkor már aznap bejegyzik az amerikai társát, tehát kapásból az indulásnál. A második pedig az, hogy mi azt láttuk a saját kapcsolatunkban, az alapító társakkal, hogy az angol száz piacon nagyon nagy hagyománya van úgynevezett a kapitalizmusnak. Nagyon sokan vannak, akik
régóta csinálják.
Ügyesek mondjuk az üzleti területen, viszont nagyon nagy hiány van a műszaki területen. Tehát a technológiai területen, és mi abban gondolkoztunk, hogy lehetne új cégeket létrehozni, ahol két dolgot tudunk kombinálni. Egyrészt egy jó üzleti tudást, iparági tudást, és mellette pedig, hogy hogyan kell modern szoftvertermékeket, szoftveres cégeket építeni. Tehát ahol meg a technológia.
Ezt értem, de a pénzt is nektek kell oda szállítani, a lehetős, az anyagi lehetőséget. Arra gondolnék, hogy az nekik az ott megvan a saját köreikből.
Igen, itt egyébként mi úgy csináljuk a finanszírozást, hogy három pillérből dolgozunk. Egyrészt ugye, amikor indultunk, nyilván akik mi indultunk, azok korábban nagyvállalatnál felső vezetői pozícióban dolgoztunk, tehát egyrészt nyilván indítottuk a céget a saját megtakarításunkból. Csináltunk mi magunk is egyébként tőkeemelést a csoportban, tehát bevontunk tőkét, illetve az évek során kialakítottunk körülöttünk egy olyan befektetői csoportot is, ezek privát emberek, akik keresik azt a lehetőséget, hogy korai stációjú, gyorsan növekvő technológiai cégekbe tudjanak fektetni, illetve a harmadik lába a dolognak az az, hogy 17-ben mi azt láttuk, hogy nem csak a startupokat kell ilyen támogatni, ilyen formában, hanem nagy cégek is egyébként próbálnak nyitni újabb, meg újabb irányokban, akár ilyen szoftveres irányban is új termékeket, új szolgáltásokat kifejleszteni, és akkor beindítottuk azt a részleget, aki kiszolgálja egyébként a nagyobb vállalatokat is. Mi ezeket úgy hívjuk, hogy established brand, tehát nem csak a startup részt, és az onnan befolyó bevétel profitból egyébként azt visszaforgatjuk. Mi visszaforgatjuk, és azokat is beruházunk egyébként újabb és újabb cégeknek a létrehozásába. Tehát ebből a három pillérből dolgozunk, amikor tőkét helyezünk ki a cégekbe.
Vannak nagyon izgalmas projektjeitek is, ugye? Tehát olyan cégek, akit sztori szinten is el lehet mesélni, csak az, mert értjük az elméletet, látjuk a gyakorlatot, de nézzük, akkor ez hogy valósult meg az elmúlt két évben, hogy hol? Rögbi arénákban is
vettem. Az egyik cég az például azzal foglalkozik, hogy ott az alapítónak volt egy nagyon rossz élménye. Egyébként ő egy olyan szakember, aki korábban a elektronikus fizetés területén már egy tapasztalt ember, felépített egy céget, eladta, és egy Rolling Stone koncert, amit ajándékba kapott, a másodlagos piacról vásárolta egyet, ugye ez ilyen papír alapú jegy volt, és a bejáratnál.
Ja, már mondták, hogy ezzel már voltak benne.
Elnézést, nem lehet bemenni, mert valaki már bement vele, és ez egy nagyon kellemetlen élmény volt, a fiával volt együtt ott, onnan született az ötlet, És akkor egy beszélgetésből kialakult, hogy mi azt gondoltuk, hogy ez egy jó lehetőség, mert hogy ennek digitalizálódnia kell, miért kéne az embereknek papírt hordaniuk, az egészet meg lehetne oldani úgy, hogy egyébként a mobilban van egy nagyon biztonságos jegy, ami nem csak jegy egyébként, hanem élményt is tud adni. Tehát minden, ami az eseménnyel kapcsolatos, legyen egy koncert, vagy egy sportesemény, multimédiás tartalmat tud adni. És akkor erre mi segítettünk, létrehoztunk egy szabadalmaztatott megoldást, amivel lehet csinálni a jegykezelést, tehát jegyet kiadni, átruházni, és mindez biztonságos módon, hogy ne tudják hamisítani. És ma már ezt egyébként a legnagyobb rögbi stadionokban használják Angliában, illetve ugyanez a portfólió cég nemrég kötött egy szerződést a Gigantikkal is, aki egyébként most az idei évi Ed Sheeran koncerteket is csinálja, tehát pár ilyen Ed Sheeran.
Hát ott ilyen csalódást nem érheti majd a rajongókat.
Igen, ott lesz. Például ő egy olyan előadó, aki fontosnak tartja azt, hogy tényleg a jegyekkel ne üzérkedjenek. Ugye ez csak egy aspektusa, de ez mondjuk
érdekes, régen az volt, ugye a zenészek azt mondta, hogy a zenéjükkel ne lehessen, tehát ne lehessen másolni, és ne érje csalódása. Igen. Meg legyen bevétel, most már arra is figyelni kell, hogy koncertjegyet így módon
ne lehessen. Igen, és érdekes egyébként, hogy pont a pandémiának a második hulláma volt az, ami jobban beindította ezt az átalakulást például ezen a piacon, mert egyébként kiderült, hogy nagyon fontos, amikor visszaengedik az embereket, és akár teltházzal mennek, hogy pontosan tudják egyébként, hogy ha valahol fertőzés volt, akkor kik ülnek a környékén. Tehát például ez ilyen kontaktkutatásban is egy hasznos technológia.
Jó, ez egy érdekes sztori, de az USA-nak egyébként mondjuk hány projektje fut, hány cégben vagytok ott?
21-ben mi elértük a 10 portfólió céget, most egyébként, ahogy beszélünk, már 12 van. A tervünk az egyébként, hogy ezt pár éven belül elérjük a 30-as számot, tehát a 30...
Van ebben egy ideális méret?
Igazából szerintem az a kérdés, hogy hányat tud egy amikor aktívan épít az ember, ugye nem csak a tőke kihelyezésről van szó, hanem hogy mennyi tapasztalt szakértelmet tudunk bevonni a cégek esetében.
És azt folyamatosan, mint segítség adjátok a működéshez is.
Az a cél, hogy ezek a cégek egy idő után önállóan saját lábukon álljanak, tehát én úgy fogalmazok, hogy az első 12-18 hónap az, ami nagyon intenzív, tehát olyan nagyon komoly szakmai segítségre van szükségük, de mi abban vagyunk érdekeltek értékteremtés szempontjából is, hogy saját lábra álljanak, saját csapatuk legyen. Mi azt látjuk, az a célunk egyébként, hogy éves szinten egy olyan 4-5-öt tudjunk csinálni, és emellett vannak az összes olyan termék, szolgáltatás fejlesztések, amit nagyvállalatnál csinálunk, abból egy ilyen 50 pluszot csináltunk, és ott is az a cél, hogy mondjuk az elkövetkezendő években ezt meg ötszörözzük ezeknek a számát.
És akkor nagyjából brit piac?
Igen, a legtöbb vevőnk Angliában és Írországban vannak. Vannak vevőnk Magyarországon is, tehát olyan cégek, mint a Budapest Airport, a Bonafarm csoport, MOL csoport, de együtt dolgozunk egyébként nagy szoftveróriásokkal, mint például a Microsofttal, SAP-val. Igen, tehát a vevők többsége az angol száz piacról van, de egyébként vannak magyar vevők is, meg vannak például Benelux államokból is.
És akkor szürke elemenyzit dolgozik.
Igen, itt Magyarországon.
Nagy lehet azért az agyelszívás, amikor valaki ennyire kitett, nem? Meg ennyi kapcsolattal rendelkezik, az, hogy egy jó szakembert megtartani, az ma ezen a területen a világ legnehezebb problematikája. Pont Evo Softnak volt itt a vezetője, vele beszélgettük, hogy hát mit kell, hogy a kicsik, a kisebbek, a startupok azok, amik vonzóak, szoftverfejlesztő cégek, vagy ilyen nagy, hatalmas, melyik mit tud adni? Az egyik adja a brandet, a másik az adja ezeket az élményeket. Hogy lehet ezt most jól csinálni?
Hát szerencsére színes a világ, tehát sok mindenki megtalálja a számára igazán izgalmas területet. Mi kifejezetten azokat keresünk műszaki területen, akik úgy érzik, hogy kreatívak, és egyébként szeretnének az elejétől egészen az építés fázisáig ott lenni. Tehát ugye vannak nagyon nagy szoftver cégek, ahol mondjuk sok százan, több ezeren dolgoznak egyetlen egy terméken. Mi azt mondjuk, hogy itt azért kisebbek az induló csapatok, mert ugye amikor startupoknál dolgozunk, viszont megvan annak az elénye, hogy az indulástól tudja az ember felépíteni, illetve ahogy szépen befutnak, nekünk van egy olyan karrierpályánk, amiben azt gondolom Magyarországon egyediek vagyunk, hogy akik a vezető fejlesztők, akik a fejlesztést vezetik, azok később egy-egy portfólió cégnek a
részesedést kapnak?
Egyrészt, másrészt pedig a műszaki vezetőjék tudnak lenni nemzetközi hatáskörre, tehát nem csak magyar hatáskörre, és egyébként részesedést is kaphatnak abból a portfólió cégből. Tavaly évben például kettő ilyen úgynevezett, ugye angolszász területen ez a Chief Technology Officernek nevezik, CTO-t neveltünk ki. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép pálya, és ugye, hogyha valaki például csak egy termékes céghez megy el, ott ugye egy CTO van, tehát egy ember.
Az kihalásos alapon működik.
Igen. Természetesen mi is a munkaerőpiacon versenyzünk, vannak, akik tapasztalatonként csatlakoznak be hozzánk.
De nagyon komolyan bővítettetek is az elmúlt időszakban, azt
olvastam. Csak a pandémia alatt 45-en csatlakoztak hozzá, mindegyik hullám során vettünk föl. Korábban is mi már, amikor a cég indult, mivel felhős cég vagyunk, mi is felhős technológiákat használunk működésünk során, és mi azt is gondoltuk, hogy munka stílus szempontjából az, hogy távolról tudjon valaki dolgozni, azt már a legelejétől kell biztosítani. Tehát mind a műszaki hátterét, mind pedig a jogi rugalmas munka lehetőséget.
Azt mondtad, hogy nem a csillogó szemű fiatal tojásból kikelt startupokra vágytok, meg nem az a vevőkör, de az nagyon érdekel, hogy mit gondolsz, mert mi itt általában akár fintekről, vagy bármi másról van szó, akkor itt ezeket az unikornisokat emlegetjük. A bukottakat kevésbé. Az, hogy egy startup ökoszisztémából hányan véreznek el, arról nem szólnak a hírek, mert az úgy megtörténik. De ez miért van? A kudarc okát meg lehet-e a ti szektorotokban fogalmazni?
Igen, igazából nagyon sokan vizsgálták azt már, hogy egyébként statisztikailag mi okozza egyébként a startupoknak a bukását. Az egyik vezető egyébként faktor az az, hogy a termék úgy készül el egyébként, hogy azok nem reális igényekre. Tehát, hogy nem feltétlenül jól mérik föl az igényeket, tehát még ha el is készül a termék. Van egyébként a listán egy olyan szempont is, hogy nem tudják jól megépíteni a terméket, tehát nem működik a termék.
Elméletben igen, de gyakorlatban nem. De van olyan, hogy gyakorlatban is.
Ez is ott van az első 5-6-ban, de mondjuk az első az szokott lenni leggyakoribb, hogy elkészül a termék, de az nem éppen az igazi igények.
Hú, de jó pofa, de a kasszához nem megyek oda.
Nem találnak fizető vevőket rá. Ez az egyik dolog, a másik pedig az, hogy a tőkebevonás. Tehát a cég nem tudja azokat a paramétereket teljesíteni, amivel meg tudja lépni a tőkebevonást. Itt mondanék is egyébként egy érdekes paramétert, hogyha, és ez egy kicsit a mi cégünkről is szól, vagy arról a szektorról, hogy a venture builderekről, a startup stúdiókról. Ez elmúlt hét évben egy nagyon gyorsan növekvő szektor, elmúlt hét évben 625%-kal növekedett, a többsége egyébként Amerikában van, és ha nézzünk egy átlagos startupot, ami mondjuk nem egy venture builderben, nem egy startup stúdióban jön ki, ott 36 hónapba tellik, míg be tudják vonni az első magvető tőkét. Ez egyébként egy olyan, itt most nem csak magunkról beszélünk, abban az iparágban, ahol mi vagyunk, tehát a venture builderek, startup stúdió, ez lecsökken 10 hónapra.
Harmadára, negyedére.
Ugye itt például itt lehet már érezni a különbséget, hogy milyen gyorsan jutok tőkéhez, tudom-e finanszírozni a
hát azért mondtam, hogy forma egy. Igen,
tehát, tehát hogy az nagyon sebesség. Számít, mert ugye, hogyha szoftver technológiai cégekről, felhős cégekről beszélünk, azért ez egy drága dolog, mert ugye ezeket ki kell fejleszteni a termékeket, utána tovább kell fejleszteni.
Nagyon drága, de nagyon gyorsan változó is, fejlődő is.
Tehát, hogy meg kell tudni fizetni azokat a műszaki szakembereket. És hát visszatérve az előzőre, hogy ugye nem csak a tőkehez való hozzájutás kérdése van, hanem a tényleges igényekre tudják kifejleszteni, és ott nagyon sokat jelent, hogy valaki ismeri az iparágat, piackutatást elvégezte, illetve tud-e agilisan üzletet fejleszteni. Tehát, hogy minél hamarabb a leendő vevőit bevonja már magába a fejlesztésbe is.
Volt olyan az USA életében, hogy úgy tűnt, hogy a jó ötlet, a nagy ötlet, a nagy potenciál, de végén azt mondtátok, hogy ezt elengedjük, mert nem lesz mégsem igény. És talán igazatok volt, vagy lehet ilyen?
Igen. Nekünk van egy olyan mondásunk, ami szintén ebbe az iparágban ismert, hogy mi azt mondjuk, hogy szeretnénk már úgy szerződéseket találni, mert ugye B2B-be mozgunk, tehát más üzleteknek kell eladni, hogy úgy már szerződéseket aláírni, hogy a termék még ne létezzen. Tehát ugye az üzletfejlesztésnek az a megközelítése, hogy legyenek már vevők akkor is, amikor még a termék nem jött létre. Tehát, hogy annyira gyorsan lehessen validálni egyébként az ötleteket. Itt ugye sokszor beszélünk, termékfejlesztésről beszélünk, akkor nagyon sokan gondolnak ugye a technológusokra. De ugye itt részt vesznek olyan komoly tudással rendelkező dizájnerek, termékfejlesztésben járatos emberek, akik tudják egyébként, tudnak már olyan eredményeket létrehozni, olyan tulajdonképpen drótvázakat, olyan design elemeket, amivel be lehet már mutatni a leendő vevőknek, hogy egyébként hogy fog kinézni a termék.
Hogy álljanak oda a kasszához.
Igen, már most. Már álljanak oda a kasszához, szerződjenek le, és ez azért érdekes, mert ez egyébként a befektetés töredékéből megvalósítható ez, hogyha valaki így közelíti meg.
Oké, akkor néhány éve, ugye két éve az SAP leginnovatívabb,
igen,
díjazottja voltatok, most akkor az Ear Deloitte Fast 50 listára kerültetek föl. Mi a következő, amit szeretnétek elérni?
Ugye, ahogy előbb említettem, egyrészt szeretnénk a portfólió cégek számát
30-ra.
A leszállított termékek, illetve szolgáltatását 250-re szeretnénk, és van még egy dolog, amit kiemelnék, hogy mivel nagyon sokat dolgozunk startupokkal, befektetőkkel, szeretnénk létrehozni egy olyan platformot az elmúlt éves tapasztalatok alapján, egy digitálisat, ahol minél hatékonyabban ezt a két társágat összeköti, ahol minél jobban működnek ezek a dolgok.
Köszönöm, hogy itt voltál, gyere máskor
is. Szépen.
Bakos Balázs volt itt a Monitor délutánban, az ÚSZ Magyarország Kft. Ügyvezető igazgató társalapítója. Köszönöm.
Köszönöm szépen.